Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány gazdaságpolitikai filozófiájának lényege, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor a három gyermekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte, az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogyha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk. Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély. Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövid távon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk, közölte. Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket és sajnáljuk, hogy kevés van, de a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen, jelentette ki a miniszterelnök. Arányos és szükséges volt Szabó Tíme a tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerősítélete szerint, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A közlemény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tíme a független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es őt szankcionáló döntése miatt. Szabó Tíme a független országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2017. május 8. napján tartott ülésén Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 cm magas marionett bábút, melyre Áder János arcképét rögzítette, emlékeztettek. Ezt követően az Országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tíme a havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését, arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az Országgyűlés tekintélyét, rendjét. A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy csütörtökön ismét antiszemita indítatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadás rázta meg Európát. Osztozunk a gyászban, együtt érzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel, tette hozzá. A miniszter úgy fogalmazott, mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin, senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet. Egyre többen vannak, akik olyan Európát szeretnének látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem a zsidó kulturális örökségünk számára. Mutatott rá, hozzátette, az elkövetők üzenete világos és egyértelmű, ők Európa és az európai civilizáció ellenségei. A mi válaszunknak is ilyen világosnak és egyértelműnek kell lennie, jelentette ki. Bóka János szavai szerint azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják, vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik, húzta alá. A szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei buktattak le. A vállalkozás jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi szépkártyás összeget váltott tett készpénzre, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségi média felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint 6000 tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20%-os jutalékért ígérték középkártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Heves-Vár megyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a szépkártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20%-os jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a szépkártyás fizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket, írták. Végül az időjárásról. Eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, északnyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napverse.
Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér. Már jön a vendég.
Rónai György, a tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sötér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Mai közéletünkben Zala megyei településeken készített riportjainkat hallják. Először Hévízen a Dottó kisvonatra szállunk.
1946-ban egyesítették Hévízt, akkor alakult ki a Hévíz település. Három település adta össze a területet, mint a Hévíz, Hévíz Szent András, Hévíz Fürdő, illetve Egre. Később eljövő Nagyköslékbe, illetve 1992. május 1-én elnyerte a városi rangot, a városi címet. Hévíz akkor Magyarország legkisebb városa volt, 5000 lélekszámot nem ért el az állandó lakosok száma, ezt a bűvös számot sajnos a mai napig nem tudtuk át. Közben érkeztünk az adventista templomunkhoz, ez is egy kisebb vallási felekezet, baloldalt egy nagyon jó kis játszótér, illetve a 70-es évek sláger épülete, Mannerház programban Hévíz is kapott 2 háztömböt. Jobb oldalt lehet látni itt a sárga házat, ez a hévízi bölcsöde, illetve a hévízi óvoda. Van, amikor én is ebben az óvodába jártam, nagyon szerettem ide járni, nagyon szerettem az óvónőket, egy 15 évvel ezelőtt. Azóta megöregettem. Közben, hogy haladunk, elérünk a Hotel Danubius Termálhoz, úgy lehet mondani, a Hévíz első szállodája. 1976-ban adták át a szállodát, azért, hogy a nyugati turisták hozzák Magyarországra a kemény valutát, illetve ebben a szállodában volt valamikor a kaszinó. Csak kemény valutával lehetett megvásárolni a roulette zsetonokat, valamikor én is pörgettem be. A mai napig is az egyik legszínvonalasabb szállodák közé tartozik, saját wellness fitness részleggel, természetesen termál részleggel rendelkezik. A termál vizet egyenesen a tóból szivattyúzzák fel a termál medencékbe, illetve a kezelő részlegekre. Jobb oldalt, illetve bal oldalt egy két kis alacsony üdülő van, itt van a BM szanatórium, valamikor BM szanatórium, most a Magyar Honvédség egészségügyi központja, bal oldalt pedig a Vám és Pénzügyőrség, a Finanszüdülő vártató. Mind a kettő üdülőre gyönyörű szép nagy zöld parkja van, ahol az itt üdülő vendégek nagyon, de nagyon jól tudják érezni magukat. A netán elfelejtették feladni a héten a csekkeket, múlt héten itt van a posta, holnap reggel 8 órakor nyit, nyugodtan megtehetik a csekkfeladást. Közben itt van a középső gyógyszertárunk, jobb oldalt a városháza, a polgármesteri hivatal, itt van a kék templomunk, Szentlélek templom, a Szentlélek 7 ajándékát szimbolizálja a 7 templomtorony. A római katolikus templom, de a legmagasabbik tornyán kettős kereszt látható, az pedig az egyházak egymáshoz való közeledését, illetve barátságú jelképeként tették fel, illetve még ez a római katolikus templom ad helyet az ortodox egyháznak a karácsonyi ünnepségére, a január 6-ai ortodox karácsony. A templomot, illetve a városházát, polgármester hivatalt egy évben egy napon lett átadva, könnyű megjegyezni a dátumot, 1999. 9-én és 9 órától egy felszentelve a templom. Na, közben, hogy haladunk tovább, az egy-egyi területen vagyunk, településen, már az ókorban is lakták ezt a vidéket, illetve már a rómaiak is épületeket is építettek itt ezen a területen, a római kori villát, római kori gazdasági épületnek a maradványa alapjait találták meg, amit a régészek, amit egy picit fel is újítottak, hogy a utókor számára meg legyen örökítve. Ezen kívül nagyon sok értékes leletekre találtak, pénzérmére, ékszerekre, illetve cserépeni maradványokra. Most már látjuk a következő templomunknak a tornyát, római katolikus templom, zöld-fehér, fradi templom. Ez nem csak a beceneve, hanem maga a Ferencváros tornaklub is egy kicsit a magáinak érezhetünk. ezt a templomot, mivel anyagilag is hozzájárulunk a templom építéséhez. Közben megérkeztük a Fradi templomhoz, 96-ban lett átadva, illetve a templom torony 1992-ben épült kétszintesre, majd a második világháborúban, amikor leégett a templom torony, akkor húztak rá még egy szintet, és akkor ért el a mostani szintet. Ott a templomkert végében lehet látni a római maradványokat, illetve ott van egy múzeum, egy helytörténelmi múzeum, ami bemutatja itt az itt a környékben talált történelmi eszközöket. Igen, Fradi templom. Hát itt volt a Simon Tibornak is a halotti gyászeltartás. Jobbra, ha erre járnak, lesétálnak, itt van lent egy római katonának a sírhelye. Itt pedig egy gyönyörű szép paparakbány, Zegrenyi születnek a pilar képét ábrázol. És ahogy mondtam, hogy mi följövünk a Szőlőhegyre, én egy gyönyörű szép kilátást nyílik a Dévízi völgyre. Az a Margit kilátó, attól jobbra látszódik Keszthely kertvárosa. A dom mögött, illetve az Alföld eset mondva, a hegy mögött pedig a Keszthely városa helyezkedik el. A kilátótól balra Cserszegtomány található, amit most megvilágít a lenyugóna, három hegyhától helyezkedik el, és négy kerületje van a falunak. Évszázadok óta, generációk óta szőlőgyümölcs bortermesztéssel foglalkoznak. Már a festetítség idejében is hatalmas nagy szőlőbirtokok voltak, hatalmas nagy boros pincékkel. Az egyik ilyen nagy pincét a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem szőlészeti borászati kora használ a mai napig is. És akkor mondanák egy nevet, Bakonyi Károly, a cserszegi fűszeres szőlőnek a nemesítőjét. A cserszegi fűszeres szőlőből készült bor 2005-ben Angliában a világ borversenyén aranyérmet ért el. Tehát nagyon büszkék lehetünk erre. Karcsi bácsival beszélgettem, meg is ittam már egy-két pohárból, sajnos megvan. És ő annyit mondott, hogy egyet rontott el a cserszegi fűszeresen. És akkor azt is tudják, hogy miért bánja a Karcsi bácsi, hogy mi az a gond, ami történt a szőlővel? Az elnevezése. A világos sehol nem tudják kimondani, hogy cserszegi, meg a fűszeresen.
Magyarországon, igen.
Közben érkezünk a harmadik római katolikus templomunkhoz, az Árpád-kori templomhoz, az öreg templomhoz. Na, megérkeztük, a 13. század elején már itt állt, erről írásos dokumentumok vannak a templomról, illetve sajnos a török időkben, török hódoltságban, mint a legtöbb magyar templomtornyot lepusztították, lerombolták. A 18. század elején építették újjá, akkor kapta meg a nyolcszögletű kőkupoláját. Az évszázadok során többször fel lett újítva a templom. A legutóbbi felújításnál a megrepelt, meglazult vakulatot leverték, lepucolták, illetve a kápolna résznek a tetején lévő teljes faszerkezetet kicserélték. Erdélyi fafaragó mesterek faragtak rá új fa zsindelyeket. A templom körül egy temetőkert látható, ez is több száz éves, már a temető rég betellett, de viszont a mai napig is van temetés, mivel engedélyezett a sírokra való rátemetés.
Mennyire ismerik ezt egyébként a turisták, ezt a részt?
Megmondom őszintén, nagyon olyan probléma van, hogy sajnos eljönnek Hévízre, és nem tudják. Amióta én főhozok ide vendégeket, egyre többen ismerik meg ezt a részt. Na, hát még egy gyönyörű szép kilátás. A Cserszegtoma és ott arra kezdte, kertváros.
A Hévízi kirándulóbusz sofőrjét hallották, aki nem akarta elmondani a nevét. műsorunk folytatásában a hévízi piacra megyünk.
Bojki József.
És az órák szakembere, a régi óráké?
Igen, inkább a régieké, igen, a 60-as évek előttiekből.
Hát ugye én nekem első órám 70 körül volt, rakéta órám volt. Hát belemártottam a Tiszába, még utána is jó volt egy darabig. Rossz jó órák voltak, de jók voltak, nem?
Igen.
Nem svájci.
Nem, nem. De svájci műszer van benne, ugye, licenc alapján. Van ebből többféle is, a rakéta, a poliot, ugye, nekem is van itt egy pár darab. Hát itt most mondjuk ezek között nincs. De én inkább komoly órákat gyűjtök. Karórát, zsebórát, de főleg Omegát. Omega vagy Longines, vagy Schaffhausen. Ezek vannak itt mondjuk zsebórákban. Ez mind svájci óra, igen. Illetve van német is aranyba, ez pedig Heinrich Moser. Ezek drága órák. Mondjuk a zsebóráról beszélve. Vannak női zsebórák, ugye?
Na, olyat még nem is láttam. Mi az a csepp?
Igen, az egy női zsebóra.
Ugye ezek 12 órások.
Hát ezek...
Vannak Baden, 24-esek is,
igen,
ugye?
Igen, ezek Baden-Württembergbe mennek inkább, ugye ez a tradíció. De a karóráknál, ugye, ott is csak a márkás órákat gyűjtjük. Van mindenféle, de itt jelenleg, ugye, amik itt vannak, ezek Omegák, vagy Longines, Seamaster...
De egyik sem elektromos, hanem felhúzós. Hát ön felhúzós általában.
Igen, ez mind automata.
Hát emlékszem, amikor apámnak adott az egyik nagybátyám egy órát, és azt mondta, ez jobb, mint a tiéd. Ez jó, drága órája volt, és azt mondta, igen, jobb, mint a tiéd. Ön felhúzós volt, igen. Egy doksa, és a hát,
az is van itt doksa is.
Csak elfogadta a végén, hogy jobbak ezek a doksák, mint mit tudom én, 5-6 ezer.
Jó óra az a doksa. Egy jó órát kell venni, az kitart örökké, ha nem ejti le az ember.
Vagy nem lép rá. Egyébként ugye a férfiaknak egy örök ékszer.
Igen. Vagy a nőknek is.
Nők kevésbé, ők más felé rakják az ékszereket, de a férfiaknak a karóra fontos.
Igen, te zsebórát nem hordják, ez most gyűjtési.
Igen, mert itt volt a zsebbe,
dolog.
A szivar zsebbe.
Igen, de azért veszik őket.
Hát a muzeális értékűek.
Így igaz.
Melyik az, amelyik önnek? Nem az értéke, mert kérdezhetnék akármilyen értéket, a hallgató úgyse tudja pontosan, mit jelent az, ami igazából formailag is, meg amúgy is fontos, és tetszik itt, ami itt van, vagy ezt nem is hozzájá.
Omega órák.
Ja?
Ezek árba indulnak 200 ezer forintól fölfelé. Ez az, ami keresett.
De ezek piaci értékek, hát vannak 30-50 milliós órák is. Azok nincsenek itt.
Azok nincsenek itt, ez így igaz. Azok, de vannak olyanok.
Egy pár focistának a kezén van.
Pontosan így van.
És van egy nagyító, ami mit mutat meg? Azt a fajta precizitást, szépséget, ami egyébként ezekben benne van, mert ezek tényleg szépek.
Hát az, hogy a számlapja rendben legyen, ugye azt nagyítóval meg lehet nézni, ugye mert általában ezek az órák porcelán számlaposak, és ezzel meg lehet nézni, tehát hogy mennyire van megkopva, esetleg megtörve, mert a lepattan róla a zománc, ugye akkor már az értékét bőr sokat veszít.
Biztos?
Igen.
Ja, hát ön tudja, de nekem lehet, hogy az a patinás, ami igazából már használt és kopott. Van nekem is otthon egy 2-3, de hát nem 1890-es seg, de nem ilyen minőségű.
Igen.
Tehát nem dokszák.
Értem.
Ez nem sap, hauszenél. Tehát nem svájciak, hanem valamit félen német. Na nézzünk egyet, amit igazából szépen felpattintós, igen, ezt ismerem.
Ezt nem ismeri.
Ezt a fajta használatot, a felpattintóst.
Ez egy muzeális darab. Ez az első IVC Schaffhausen óra.
Hát gyönyörű. Ja, húzós.
Ezt látni kell.
Hallgatni.
Ez egy nagyobb.
Ketyeg?
Hát persze, megy. Ez egy nagyon ritka darab.
Akkor erre büszke? Vagy az összes?
Én gyűjtő vagyok, úgyhogy nekem minden óra lényeges.
Csak az óra, vagy más is?
Hát a régi pénzek is persze.
Ja, mert a kollégája a régi pénzek.
Igen, de órát, igen, órákat. Karóra, zsebóra, ezüst, arany, ilyeneket.
Fali óra nincs akkor.
Fali óra nincs, az túl nagy.
Azt nem lehet vinni a nyakba, mint az oroszok vitték, ugye?
Igaz. Mi megpróbáljuk ezt kis táskába vinni, hogy ezek értékesek, ugye, és kereslet van rá.
Egyébként úgy megcsodálják sokan?
Igen.
Ilyen kevesen óra... vásárolnak, de sokan megcsodálják.
Nem mondom, hogy kevesen, inkább azt mondom, hogy aki ért az órához, az ilyen órákat vesz. Aki nem ért hozzá, hanem rögtön az árát kérdezi, az nem ért hozzá. Annak olyan órát kell venni, ugye, ami elemes, és akkor cserélhetheti őket fél évente vagy évente. Ezek olyan órák, ugye, amiknek az értéke
örök,
csak fölfelé megy, és örökké van.
Köszönöm. Ami van otthon, összeszedem azt a tűzórámat, aztán végignézem, de nem fogom eladni. Összeadja el, csak akkor, hogyha jó pénz van belőle, mert élni valamivel kell.
Én ezt úgy látom, ugye, hogy ezt meg is kellett venni, ezért sok pénzt kellett fizetni, ugye, és ez egy darabig otthon volt, most ugye ki vannak szellőztetve, és hogyha elfogadható az ár, akkor eladom őt. Régi pénzé meg becserélem.
Egyébként mit kell vele csinálni, hogy nekem ott van a fiókban már 25 éve. Mit csináljak vele? Poroljam? Bontsam ki, szellőztessem.
Hát néha-néha nem árt fölhúzni, hogyha fölhúzós, vagy ha automata, akkor
hát az nem, meg... én olyat nem gyűjtök.
Aha. Igen, néha-néha fel kell húzni. Hivatalosan ezt márkától függően érdemes tisztítani belülről, de hogyha ilyen olcsó óra, azzal nem érdemes foglalkozni. Ezeket a komoly órákat én ezt szoktam évente egyszer a órásnak tisztítani, ugye, sok pénzben is van, de ez hozzátartozik.
Nekem a rugóval mindig problémám volt, vagy elszakítottam, vagy pedig hát rosszul.
Túlhúztam. Olyan viszont előfordulik.
Akkor hagyáljon.
Akkor hagyáljon, igen.
Köszönöm.
Nagyon szívesen.
Bojki József órást hallották a hévízi piacon. Műsorunk folytatásában egy galériát látogatunk meg.
Nagy Jenő, Hévíz Hungaléria.
Lecsüccsentünk itt Deák térnek, mondhatjuk ezt a részt?
Deák tér, Deák Ferenc tér, igen.
Galéria, és Ivókút van kiírva, meg Hárosi könyvtár. Ez a lényeg, hogy itt, ha valaki elmegy, gyönyörű szép képeket láthat.
Így van. Igen. A galériát Szegeden alapítottam még 33 évvel ezelőtt, és utána Pécsre tettem át a székhelyemet, ott több turista volt, és utána, amikor a délszláv háború kitört, akkor Pécsen tulajdonképpen minden ellehetetlenül, és akkor jöttem ide Hévízre, közel 30 éve, és hát azóta folyamatosan itt vagyok, és itt egy ilyen színfoltja most már a városnak. 25 évig a téli fürdő aulában volt a galéria, most pedig itt szembe vele a központban a könyvtár alatt van a galériám helye.
Elgondolkodik szerintem mindenki, hogy miért alapíthat valaki galériát, tehát olyan helyszínt, ahol képeket lehet vásárolni, nézegetni, és mellette igazából gyönyörködni benne. Köze kell, hogy valami legyen akkor önnek is a festészethez.
Igen, természetesen. Biológia rajzszakos tanárként végeztem, és hát mindig érdekeltek a festmények. 10 évig jártam Szegeden fiatalkoromban rajziskolába, ahol nagyon komoly mesterek tanítottak engem még a főiskola előtt, és hát így nagyon vonzottan a képzőművészethez. De érdekes módon vonzott maga ennek az üzleti része is. És így, amikor lehetett, akkor megalakultak az alkotóközösségek, még a rendszerváltás előtt, hogy amikor megszűnt a képcsarnokvállalatnak a kizárólagossága, a monopól helyzete.
Vagy a képzőművészeti alap is?
Nem. Tehát az értékesítés csak a képcsarnokvállalat
csinálta. Az értékesítés, de úgy bekerülni az alapba, oda pedig nehéz volt.
Hát ezt ugye a művészek, akik annak idején bekerültek, hát persze ez egy különleges világ volt, hát akkor dúlt a kommunizmus, tehát nem volt egyszerű dolog, hogy tehát például politikailag is valakit kizárhattak abból.
Akkor menjünk vissza az árusításhoz, a képcsarnokhoz, ez csak egy kis intermezzo volt, kitérés, mert hát hogyha valaki benne volt, annak nem volt szüksége arra, hogy tanítson, vagy esetleg árusítson.
Hát én árusítani érdekes módon nem volt szabad abban az időben. Csak a képcsarnokon keresztül lehetett eladni. Elvileg megbüntettek egy művészt, ha rájöttek, hogy elad a műterméből festményt, ami teljesen nonsens, a világon magyarázom, nem is értik az egész. És akkor az van, hogy már ugye ezt feloldották, és művész csoportok, vagy egy-egy város, vagy közösség alakított alkotó közössége, és ők vettek föl üzletkötőket, akik ugyanúgy, mint a képcsarnokos üzletkötők, ugye abban az időben a képcsarnoknál minden megyének volt egy üzletkötője. És hát itt hasonló helyzet volt, hogy fölvettek, és akkor az értékesítésbe segített. Mit csináltunk? Kiállításokat szerveztünk möldisi házakban, esetleg magukban, gyárakban, vagy üzemekben, vagy irodaházakban, és akkor úgy értékesítettük a képeket.
Azért az egy kicsikét lutri volt, hogy mennyit tudnak keresni vele, mert természetesen fizetésnapkor jobb volt menni, vagy hát előlegeket lehetett lekötni, és akkor emlékszem, hogy voltak ilyen értékesítők, de hogy őszinte legyek, nem tartottam könnyű munkának, vagy könnyű volt ez?
Hát én előtte is üzletkötő voltam más cégeknél. Én egyáltalán nem éreztem azt, hogy esetleg anyagi gondjaim lesznek, hogyha nem tudnék esetleg eladni képeket. Abban az időben azért más volt. A rendszerváltás előtt meg környékén sokkal könnyebb volt értékesíteni műalkotásokat, ha nem voltak rá lehetőségek. De nem voltak magángalériák. Csak a legnagyobb megyeszékhelyeken volt egy-egy képcsarnokvállalat. Csak ott lehetett értékesíteni. Tehát tulajdonképpen egy hiánygazdaság volt, még amikor elkezdtem a munkámat, úgyhogy nem volt probléma ebből megélni.
Azért, mivel tanár vagyok én is, érdekes, batoszkál a fejembe, meg népművelő is, hogy mi viszi rá azért egy embert, aki a művészettel is foglalkozik, hogy ne tanítson, illetve ne álljon be abba a szokott keréknyomba, ami úgy végigviszi az embert főiskolától, egyetemtől egészen a nyugdíjig, és akkor a végén vagy boldog lesz, vagy pedig megkeseredik, és nem szereti azt, amit csinál. Sose gondolt arra, hogy tanítani fog?
Következő helyzet, az utolsó évben már kimentem levelezőre, és mint üzletkötő elhelyezkedtem. És már levelezőként kaptam meg a diplomámat, tehát nekem nem volt annyira furcsa ez a váltás, mert eleve egy üzletkötői munkával kerestem a pénzemet, és nekem ez nem volt szokatlan vagy furcsa.
Értem, meg hát gondolom, hogy többet is kapott, mint akkor, nagyjából egy olyan 2000-2200 forintos alapfizetés.
Hát abban az időben sokkal többet lehetett ennél keresni, mint egy pedagógusi fizetés természetesen.
A későbbiekben, miután már gondolom, hogy ismert lett, elismert lett a szakmában, akkor már nem volt értelme kezdeni, újra kezdeni egy másikat.
Hát ez egy szép pálya volt. Gyakorlatilag, amikor Harkányban volt először galériám, az félig a nyitott volt, a Völgyisi ház és a Bulgár Múzeum közötti folyosón. Később Pécsre kerültem, és elértem azt, hogy az elefántos ház összes termeibe ott voltak a képeim, mert akkor egy német tulajdonú kaszinó üzemelt a elefántos házba, és ő maga hívott oda, ott volt a Ferencesek utcájában a galériám, és mondta, hogy ők menjek oda, mert nem használják az éttermet, és hát ez egy, neki ez egy gesztus, és magának az épületnek is jót tenne, hogy nem kocsma lenne ott, hanem egy galéria. És akkor így kerültem oda, és ez tényleg nagyon jól is ment, kialakult egy komoly vevőkör, akkor a baranyai sváboknak jöttek a rokonaik, akiket kinelepítettek, akkor holland turisták, akik járták a megye nevezetességeit, és hát természetesen a magyar vevők. Úgyhogy az egy jó időszak volt, aminek aztán a bányák bezárása, illetve a délszláv háború véget vetett, és így kénytelen voltam ide jönni, ahol egy pezsgő életet láttam, és így azonnal éreztem, hogy itt érdemes megtelepedni.
Már egy kicsit északladra, ugye a Balatonnak a már északnyugati csücskeinket. Itt Jévész, amikor ide érkezett, akkor fogadókészségre talált?
Hogyne. Ahol itt vagyunk, most is beszélgetünk, itt egy étterem volt, mint most is. És akkor megkérdeztem a étterem igazgatóját, hogy szeretnék kiállítani képekkel, itt vagyok állványokkal, hogy mit szólna hozzá, hogy ezen a klinkertéglás falon kiállítsak. Ez volt 30 éve. Akkor azt mondta nekem, hogy fiatalember, itt ott kapok a dönget. Később kiderült, hogy nagyon szereti a festményeket, alkotásokat, úgyhogy így könnyű volt. Később a kórház igazgatóval beszélgetve egy méltóbb helyet kerestünk, és akkor a téli fürdő aulába találtunk helyet a Hungaléria műalkotásainak.
Most itt van, és hát tulajdonképpen amikor bementem megkóstolni a vizet, akkor néhány szót váltottunk, és mondta, hogy volt az idén egy alkotótábor.
Igen.
Ami minden évben
lezajlik. Minden évben van, igen. Hát 5. éve. Előtte Szentgyörgyhegyen egy gyönyörű környezetben, hegymagas faluban csináltam alkotótábort nyaranta, de itt támogatja az önkormányzat is, és egy nagyon igényes, tényleg akadémiát, főiskolát vezet művészeket hívunk meg. Egy nívós művésztábor van minden évben. Angyalok és csavargók művésztábora. Tudnék, amikor ennek vége, akkor van az Angyalok és csavargók éjszakája, kulturális rendezvény sorozat itt a városban, és annak a kapcsán állítottuk ki minden évben eddig a képeket, amiket a művésztelepen készítettek most.
Alkotótábor, művésztelep, egy hetes, két hetes szokott
lenni? 10 napos.
Tehát ez 2 hét igen. Nagyjából. És tulajdonképpen akkor a régi módi, mert én még a régieket ismerem, hogy akkor úgy csináltuk az alkotótábort, hogy meghívtuk azt, aki vezette annak az ötletei alapján, hogy ki jöhetnek. Megkaptak minden szinte, de a végén ott kellett hagyni valamilyen alkotást. Ez most is él?
Ugyanígy van, igen. Ott kell hagyniuk a művészeknek 2 képet, és az bekerül a gyűjteménybe, amit évről évre a Művész Intézmény őriz, és hát időnként kiállít.
De tulajdonképpen azért ezzel gazdagszik a város is, mert hát azért értékeket hoznak létre,
igen.
És mellette pedig hát a kiállítások pedig kulturális lehetőségek. Hagyományos, igaz, hogy még nem olyan túl sok, tehát nem 10 éves, hanem 5 éves az alkotó tábor művésztelep. Tulajdonképpen visszatérők vannak, hogy be lehet kerülni, nem csak kihalás útján, mint a
Nem, változik. Természetesen van egy mag.
De óriási mennyiségű képet látok itt. Nagyon-nagyon sokféle stílus, illetve azt mondom, hogy legalább 20-30 alkotótól származhatnak ezek a képek.
Hát igen, majd, hogy nem. Gyakorlatilag egy olyan 20 25 festőművész, aki többé-kevésbé megfordul itt, akiket forgalmazunk. Aztán persze itt is vannak sajnos halálesetek, vagy egyszerűen valaki kikopik, mást ismerek meg, és akkor mást is elkezdünk állni, és ez kereslet-kínálat kérdése. Hát aki beválik, próbáljuk azokat forgalmazni.
És vannak olyanok, akiket már keresnek, nem név szerint mondom,
hogy ne. Vannak. Tehát vannak olyan tőzsvásárlóink, akik gyakorlatilag gyűjtők, értékgyűjtők, és bizonyos művészeket keresnek állandóan. Sőt, külföldiek is vannak, akik külföldre küldjük el ezeket a képeket.
Csak amit itt látnak, ez van, amit kiállítan, vagy pedig hát azért már a legmodernebb technika, ugye az internet az, ami a hirdetéseknek a tömkelegét viheti.
Igazából föl vagyok az interneten, most újítottam meg a honlapomat, de én még egy régi vágású, idősebb ember vagyok, aki 1947-ben született, és igyekeztem mindig a legforgalmasabb helyet megtalálni, és ilyen direkt marketing, hát közvetlen olyan helyeken kinyitni a galériát, ahol nagyon sokan megfordulnak.
Bevált?
Eddig bevált, azt mondhatom.
Hát akkor nagyon-nagyon jó. Saját képeit néha kiállítja?
Nem, az az igazság, hogy erről lemondtam. Mikor azon a bizonyos szegedi rajziskolában rájöttem, hogy van nálam egy tehetségesebb, később barátom lett fiatalember, akkor úgy voltam, ha nem lettek a legjobb, akkor másba akarok a legjobb lenni, és akkor az üzleti részét választottam így ennek a szakmának, a képzőművészetnek inkább a kereskedelmi oldalában. Úgy érzem, hogy komoly elismeréseim vannak, legalábbis amiket így visszahallok. Az egyik legemlékezetesebb az volt, mikor egy 6-7 évvel ezelőtt Öliv éjszaka 11-kor egy Bécsben élő magyar származású festőművész barátom, hogy a Doroteumban vannak, és a Otto galéria hálózat, egy ismert osztrák galéria hálózat tulajdonosa, és egy másik galerista beszélgettek a magyarországi galériákról, és ő meghallotta, hogy azt mondta Otto a másik galeristának, hogy hát a Dunántúlon a Hung galéria a legjobb Magyarországon, és ez a nagy jól esett nekem.
Nagyon ez óriási elismertség, de hát az alkotás vágya már nem ösztönzi, egy cseppet sem, vagy otthon azért néha-néha egy-két ecsetet úgy megmozgott a vásznom, vagy akármilyen más anyagon?
Igen, ez egy érdekes kérdés, főleg még a régebbi időkben, mikor a Balaton mellett hegymagason Szentgyörgyhegyen volt művésztelepem, akkor úgy szerettem volna leülni a művészek közé, de hát nem ment, mert amikor ihlet épp elért volna, vagy elkezdte volna dolgozni, kiderült, hogy a lengyel művészek nem hoztak ecsetet, akkor a erdélyi szobrásznak el kell mennem művészellátóba agyagért, tehát egyszerűen mindig kizökkentem a munkából. Természetesen, hát néha otthon előfordul, hogy kedvenc technikámmal a akvarellel néha dolgozom, vagy szénnel, de hát én már ezt elkönyveltem, hogy a üzlettel foglalkozom inkább, és meghagyom a alkotásokat a nagyon tehetséges képzőművész barátaimnak, ismerőseimnek.
Hát köszönöm szépen, megmondom őszintén, egy cseppecskét nekem fájna, hogyha én alkotó lennék, és nem tudnék, de hogyha valamibe többet tud valaki adni, akkor tegye azt. És gratulálok hozzá, mert hogyha a legnagyobbak közé tartozik, akkor szerénytelenség nélkül elmondhatja azt, hogy jól döntött ekkor, így van?
Így van.
Nagy Jenőt, a Hévízi Hung galéria tulajdonosát hallották. Most Zalacsányba látogatunk.
Trápesz László vagyok, Zalacsány segrestése.
Zalacsány, hát hogyha valaki Zalacsány nem tudná, akkor ez Hévíztől igen, nem olyan messze van.
Ha nem, hát 3 kilométer.
Mert alsópárok után.
Igen, 3-4 kilométer.
Bejöttem, és akkor itt dolgozott nyomlát, ugye?
Csináltam itt a dolgokat, rendeztem. Éppen most értem ide, de úgy lopkodjuk el az időt mindenre, mert hát ebben rohanó világban. Csak hát itt is sajnos megvan a testület.
Kicsi a falu az.
Nem kicsi, csak a hitetlenség.
Aha, az a nagy, a hitetlenség. De ez a templomocska nem nagy, de ráférne egy kis tatarozás.
Hát, na most már egy jó ideje harang se szól, mert egyszer javítgatták itt, ott, amúgy
mindenhol
elektromos volt, ő van szerelve, csak éppenséggel most az esperes azt mondja, hogy most már azt hitték, hogy elektromossága van gond, de nem, hanem egész
a szerkezettel,
hogy azt ki kéne cserélni. Hát arra viszont nincs pénz. Hát,
tulajdonképpen ez a templomocska azért nagyon szép, így is. Azt látom, hogy mise van vasárnap reggel.
Van 8:30-kor mise, és persze szokta tartani a misét. Nagyon szép miséink vannak, általában vannak is, de itt a padokat nem rúgják szét.
Hát pedig nem sok van.
Még el se tellik meg, sajnos. Sajnos, el se tellik meg.
Egyébként a falu maga milyen, úgy lakosság szempontjából? Tehát úgy nem, azt mondta, hogy csak a hitetlen, de azért vannak azért, akik bejönnek azon kívül is,
idősebb korosztály, meg aki még fiatalokban ide járt, az most is ilyen. De már utánpótlás az meg úgy van, hogy már nem igen mutogatják a templomot. Nem ennyi, amit menje mellett az.
Jó, máshol is elmehetnek, meg gondolom, hogy az iskolába kevesen járnak.
Inkább oda járnak máshol, de ide. Egy-kettő fiatal van, aki úgy, hála Isten, akik jönnek, minisztrálnak, csinálják a dolgokat. Esprés azért most úgy karba tartja az egészet, meg szeregeti össze, hogy csak.
Persze, hát ez a dolga. Egyébként maga sem ma született, nem. Azt hiszem, hogy régebben.
Igen, mi kereszteltek. Így voltam első áldozó, így voltam bérmálkozó.
Hát meg ide járt templomba is.
Hát én olyan segrecsős, én csinálom a dolgokat, amit kell, meg rendezem, amit bír az ember, annyit csinál. Másik ember nem várok semmit. Uh-huh. Én, amit látok, azt megcsinálom.
De jó itt lakni amúgy?
Jó. Hát én itt gyerekkorom óta itt laktam, én nem is gondoltam arra, hogy innen elköltöznék. Sehova.
De itt munkahely volt egyébként, vagy el kellett menni?
Hát volt, amikor kellett, volt, amikor vándorol az ember, meg mellékes munkákat csinál az ember, mert muszáj. A pénz miatt. Hogy anyagilag, hát most már én is nyugdíjas vagyok júliustól. Július 27-től nyugdíjas vagyok, de én azt soha nem vált. Azért már adjanak 100 forintot, vagy 200 forintot, vagy csináljak valamit, mert megfizetik. Nem. Én megcsinálom mindjárt is.
Hogyha az ember úgy beüti a Google-ba, megnézi, Zalacsány, van itt egy fürdő.
Kehidán van a fürdő.
Aha, az Kehida kustányban.
Az 2 kilométer innét, erre az északi oldalon. Ott van a fürdő Kehida kustányban.
Zalacsány templomának sekrestyését Csátesz Józsefet hallották. Végezetül a Zala megyei székhelyre megyünk.
Turcsányi Sipos József, én vagyok itt a templom sekrestyése. Zalaegerszegen vagyunk a Mária Magdolna templomban.
Miről híres ez a templom?
Ennek a templomnak egy nagyon nagy történelmi személyiség a Mindszenty József bíborosról híres, mert itt volt pap 25 éven keresztül.
Plébános végig, vagy még még csak káplánként kezdett?
Káplánként kezdett, de hamar plébános lett.
Hát igen, ugye tehetség az kimulatkozik hamar.
Kinevezték veszprémi püspöknek, akkor került el innét.
Igen, és akkor továbbra pedig az egyenessége az hozta meg az, hogy ő lett a bíboros, ugye?
Igen. De érdekes, hogy háromszor is komoly üldöztetésnek volt kitéve, mert először a tanácsköztársaság idején, aztán a fasiszták idején, aztán meg a kommunisták idején.
Mindent kipróbált, meg bele is kipróbáltattak, de tulajdonképpen Mindszenty bíborost, ha nem is nagyon sokan, de azért az egész ország ismeri. Tudja, hogy mi is történt vele, tehát ez a templom, hogyha úgy mondom, hogy ide jöttünk, akkor már beszéljünk róla, ez egy gyönyörű. A festése, az oltárképek mellett, tehát csak felnéztem a szószékre, ami mostanában már nem használatos, mégis. Hát azt mondom, ennek itt a helye.
Igen. Hát ezt a templomot eredetileg Johann Ignác Simval nevezetű osztrák festő készítette a freskókat.
És a festést is? Vagy az a segédjei?
Hát ő valószínűleg nem egyedül, mert az nem egy embernek túl nagy feladat lett volna.
És azóta, 300 év óta, gondolom, hogy restaurálták, de próbálták.
Legutolsó restaurálásnál lett megcsinálva az, hogy eredeti színekben állították helyre.
Tehát vissza.
Vissza. Mert korábbi restaurálásnál sötétebb színekkel festették át.
Persze, hát ugye az kevésbé piszkolódott, koszolódott, vagy ki tudja, lehet, hogy itt
és a ez a legutolsó felújítás a 2000-es években tartott 10 éven keresztül körülbelül.
Nem csodálom, az óriási munka lehetett, már csak azért is, mert nagyon aprólékos, és természetes még, ugye elő is kellett hozni,
igen,
ami alatta volt, de hát meg gyönyörű.
Két dolog miatt volt nagy munka. Egyrészt azért, mert olyan állapotok voltak, hogy régen a forgalom miatt szétrázódott a templom, és mellékoltárok is, kórus fölött is, mindenhol voltak repedések, és aztán egy másik probléma, hogy tető is rossz volt, amíg meg nem lett javítva, és kilátszott a tégla a szembemiséző oltár fölött.
Lehetett látni akkor a levegőt is, igen, ott nem csak a téglát. Egyébként elég nagy az abszisz, úgy tűnik a templom méretéhez képest. Máshol egy kicsikét kisebb és kerekebb, hát jó, mindegyik igen templom egyedi.
Most a másik oka, hogy hatalmas munka volt ez a felújítás, hogy fel kellett ugye állványozni.
Hát ez a természetes. A plafonig.
Igen, és részletekben volt felállványozva, mert egyszerre nem lehetett az egész templomot felállványozni, mert közben működni kellett
közben
a templomnak.
Hú, az akkor az még nem
úgy
volt.
Nem úgy volt, hogy a munkánk idejére bezárták volna.
Hát az nagyon. Az orgona az egyébként régi, vagy inkább újabb vacska?
Az orgona ez 3 éves.
Hát azért nézem, hogy viszonylag még újabbnak tűnik, nem a régi típusú hangja. Jó?
Nagyon jó.
Hol készült?
Pécsiek készítették. A hangzásilag meg a Hajdók Judit nevezetű orgonaművésznőnek a munkája.
Tehát a behangolás, meg minden folyton.
Igen, meg ő találta ki, hogy milyen hangzást építsenek.
És amikor szól, mert nem voltunk itt éppen akkor, teljes díszében szól a hanggal együtt, tehát betölti a teret.
Persze.
Mert itt is olyan visszhangos, hogy nyugodtan énekelhetnék, ugye?
Igen. És hogyha valaki mégiscsak használja a szószéket prédikálásra, akkor az egész templomban lehet hallani.
Hát oda van helyezve, ahol a helye van.
Igen.
Így van. Mi a nevezetessége még azon kívül itt a... Az előbb mondtam, csak akkor még nem kapcsoltam be, éppen nem a mikrofonomat. Itt oldalt a Aranyos Mária, vagy?
Ez az Aranyos Mária.
Én csak nem látom, mert meg kicsit sötét van, és akkor oldalt pedig a Mindszenty emlék.
Na most, igen, egy érdekes dolog.
Hogy menjek már, mert a hang él meg.
Pieta szobor, ez nagyon értékes. Ez a középkorból való, és eredetileg úgy nevezték, hogy fehér képi Madonna. És valamikor egy fehér oszlopon kintált a település főutcáján.
Tehát a Pieta szobor, hát most így sötét, de egyébként akkor fehér.
De az a helyzet, hogy ezt átfestették színesre. De viszont, hát ugye rádióban ez nehéz elképzelni.
Hát ide kell jönni.
Igen.
Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy anélkül, hogy tényleg készültünk volna rá,
na most...
válaszolta, és akkor na, még tessék mondani, mert én kevesebbet tudok.
Jöjjön előre, mert elmagyarázom magának azt is, hogy miért érzi azt, hogy a szentélyrész ilyen nagy? Mert az a helyzet, hogy előre lett hozva a szentemiséző oltár.
Igen,
és
igen.
Ez a berendezés, amit itt lát, ez új.
Értem.
Nem eredeti régi.
Ja, meg maga a festés is hasonlóan hozza a távolságot. Tehát elcsalja a távolságot.
Van ez a görbe. Fa. Itt volt az áldoztató rács, és azon belül volt a szentemiséző oltár.
Hát így közelebbre jövve azért a fő oltárkép, vagyis hát ez az oltár, hát gyönyörű szép. Amellett, hogy egy kicsit fakóbb, már, no. Hová jövünk, sekrestje?
Van ez a stallum, ez eredetileg kim volt a sekrestje ajtó mellett,
értem.
Itt a túloldalon.
De ezt most mire használják, ezt a kis...
Hát az adat, hogy nem használják szerviszét. Semmire.
Hát, lehet azért, de itt egy kis misét lehetne tartani.
Volt már mise is itt, igen. Meg aztán volt itt már keresztelés is. Szentségimádás.
Hú!
Egyébként Fatima is az anyaszobor.
Hát ez azért nem sem. Ez a része, ugye? Hát ez irigyelheti, aki nem látja. Lehet. Hát, gyönyörű szép. Olyan kincsek vannak elrejtve, hogy az ember szinte azt se tudja, hogy hova kapkodja a fejét. Ilyenkor, hát gyönyörű szép. Villany le. Spóroljunk.
Még esetleg azt elmondanám, hogy van a keresztút, az német János kerámikus művésznek az alkotása, aki...
Tehát a stációk végig.
Igen, lehet, hogy nem hallottak róla.
Német Jánosról, hát valószínű azok, akik itt élnek a Dunán.
Igen, és azt akarom róla mondani, hogy egy nagyon vallásos ember, annak ellenére, hogy már 90 éves körül van, még mindig jár templomba, misére.
Itt?
Itt.
Óha, hol lakik, meg kéne keresni?
Nem tudom, jó, biztos Egerszegi.
Köszönöm, akkor már hát minden tud erről a hány éve.
Hú, már 80-as években is segítkeztem, de akkor még volt más munkahelyem.
Hát jó, de hát azért már nem annyira fiatal, már fiatalos a hangja.
Eláruljam, 61 éves vagyok.
Turcsányi Sipos József sekrestyést hallották Zalaegerszegről. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.